Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Attila professzorral, a Semmelweis Egyetem Bókai Gyermekklinika igazgatójával Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában dr. Szabó Attila professzorurat, a Semmelweis Egyetem Bókai Gyermekklinika igazgatóját.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és úgy érzem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetést tudunk majd önnel folytatni. Először arról beszélgetnénk, hogy melyik az a szentírási idézet, ami a legközelebb áll a szívéhez, mikor és hogyan döntött a hivatása mellett, és a hitéletének mik a legfontosabb állomásai. Parancsoljon, doktor úr, szeretettel hallgatjuk a gondolatait.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az általam választott idézet: a szűk kapun menjetek be, az életre vezető ajtó szűk, az ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg. 2015. januárjában Erdélyben voltam egy baráti társasággal a Mária völgyben, Székelyvécke nevű településen. Január volt, késő este, közel éjfél tájban elindultunk egy meredek szűk ösvényen, felfelé a domboldalon, ahol egy kálvária állt, amelyet nemrégiben néhány évvel ezelőtt alakítottak ki. Megálltunk a stációknál, elbeszélgettünk, elgondolkodtunk, majd fölértünk a domboldalra, ahol egy székely kapunak a gyalogos szűk bejárata állt, és ezen át lehetett a dombtetőre feljutni. Feljutottunk a dombtetőre, január volt, elkezdett esni a hó, és ott állt egy kilátó. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy ezen a szűk kapun az életet kell, hogy elérjük, és itt egy kápolnának kellene állni. A barátaim, akik rögtön magukévá tették ezt a gondolatot, 2015 márciusában hívtak, hogy készül a kápolna, és 2015 augusztusában felszentelték az Isten irgalmasság kápolnáját a keskeny ösvényen, a meredek ösvényen és a szűk kapun, amely az életre visz, hiszen a kápolna, az Isten hajléka az életet adja számunkra.
Akkor az első kérdésem az lenne önhöz, hogy ha mesélne a gyerekkoráról, a fiatalságáról, a szüleiről, az iskoláiról, hogy kik voltak, milyen tanárok voltak meghatározók az ön életébe, és hogy mikor gondolt először arra, hogy lehet, hogy orvos szeretne lenni.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert kisgyerekként faluhelyen, aztán serdülőként egy városban, és fiatal felnőttként, egyetemistaként a fővárosban, Budapesten élhettem és nőttem fel egy szerető családi környezetben. Gyakorlatilag az első meghatározó élmény és személyek azok az anyai nagyszüleim voltak, akik közül a nagyapámra sajnálatos módon nem is nagyon emlékezem, hiszen én 2 éves voltam, amikor ő elhunyt. Ugyanakkor az első hónapjaimat, első életéveimet azt részben velük töltöttem, és az a környezet, az a kisugárzás, az megmaradt az ember lelkében. Még akkor is, hogyha ebben az időben nem tudatosult ez a dolog, és azt gondolom, hogy ez az első néhány hónap az életemből nagyon sok nyomot hagyott a későbbiekre, főleg a kevéssé ismert nagyapámon keresztül. Aztán az általános iskoláimat azt faluhelyen, Gyöngyöshöz közel egy Hort nevű településen végeztem. A szüleim ott dolgoztak. Akkoriban körzeti orvosnak, a családorvosnak mondják az édesapám, ott töltötte el élete nagy részét, az édesanyám pedig ott volt fogorvos. Tehát a kérdésére válaszolva nagyjából adódik az, hogy én egy olyan környezetben nőttem föl, ahol a mások megsegítése az napi szinten jelen volt, olyan mértékig, hogy talán a maiak számára már nehéz elképzelni azt, hogy ebben az időben egy faluhelyen nem volt úgynevezett központosított ügyelet a betegek számára. Gyakorlatilag az ott élő, ott dolgozó orvos az ahogy ma mondják, 7-24-ben, tehát a 7 napján, aztán később ez már csak 5 nap volt, de 24 órában rendelkezésre kellett, hogy álljon. Tehát hozzánk nem csak délután 6 órakor, hanem bármikor, akár éjjel 2-kor is becsöngettek, hogy probléma volt, és én ebben a környezetben nőttem föl. Nem tudom azt megmondani, hogy mi volt az a, és mikor volt, nem volt egy ilyen határozott időpont, hogy én mikor döntöttem el, hogy orvos szeretnék lenni. Ebbe így belenőttem. Hozzám nőtt ez az igény, és ez a vágy, hogy én is orvos szeretnék lenni, és segíteni másokon. Aztán nyilvánvalóan faluján nincs gimnázium, tehát a gimnáziumi éveimet én Gyöngyösön töltöttem, ahol egy nagyon jó környezetben is sok barátot szerezve telt el a 4 gimnáziumi év. Ugye ebben az időben még nem lehetett választani, hogy hány osztályos és ilyen
nem
gimnázium,
úgy,
nem úgy, mint most, hogy így van, hogy most 8, 6 vagy 4 osztályos, akkor 4 osztályos gimnázium volt, én ott jártam, és a gimnázium után addigra már elég egyértelműen kiforrott az a gondolat, hogy orvos szeretnék lenni, jelentkeztem a Semmelweis Egyetemre Budapesten, és a tanulmányaimat végül is Budapesten végeztem el, és az egyetem aztán a későbbi életemre több szempontból is meghatározó volt. Nem csak azért, mert itt találkoztam a családomon kívül, aztán olyan orvos személyiségekkel, olyan tanárokkal, akik mély nyomot hagytak, és a mai napig kísér a tanításuk és a mindennapi tevékenységük. Nyilvánvalóan azért is, mert a diplomát is itt szereztem meg, aztán itt kaptam állást, itt kezdtem el dolgozni, nekem a család is ide kötődik, mert itt ismertem meg a feleségemet. Úgyhogy a Semmelweis Egyetem az gyakorlatilag most már több mint 30 éve meghatározó szerepet játszik az életemben.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen a általános orvostudományi karon végzett, 1988 és 94 között járt oda.
Így van.
De még a riport előtt mesélt, hogy erről nem szívesen beszél, de igazság szerint az egyetemnél is volt egy kis varga betű, hogy ezt hogy
tudnál
elmondani?
Én nem mondanám ezt varga betűnek, ugye a rendszerváltás előttről beszélünk.
Igen.
Én 1987-ben végeztem a gimnáziumba, felvételiztem, és aztán a felvételén úgy gondolom, és úgy éreztem akkor, hogy elég jól sikerült, amit az akkori pontszámok vissza is igazoltak.
Igen.
Ennek ellenére abban az időben, akik éltek akkor, azt tudják, szokásos levelet kaptam 2 orvos szülővel, hogy gratulálnak az elért pontszámhoz, de sajnálattal tudatják, hogy mégsem tudnak fölvenni az egyetemre.
Igen, voltak ilyen szabványlevelek.
Így van, úgyhogy akkor nyilvánvalóan az emberben a méreg és a düh dolgozott, de gyakorlatilag utólag azt mondom, hogy mindenek megvan az oka, és a Jóisten tudja, hogy mi és miért történik. Mert
mindennek megvan az oka.
Így van, én 1 évet dolgoztam egészségügyben, kórházban dolgoztam.
Melyik kórházban volt?
Ez a 60-i kórház volt, és gyakorlatilag azt gondolom így utólag, hogy nagy segítségemre volt abban, hogy...
Hát a későbbi tanulmányai.
Nem csak a tanulmányaimban. Én azt mondom, a tanulmányokban talán kevésbé, mert az ember leül, megtanulja a dolgokat.
Persze.
Sokkal inkább abban, hogy átérezzem és tudjam a mai napig, hogy mit jelent az egyes dolgozóknak a munkája az egészségügyben.
Persze.
Az ember tényleg értékelni tudja a szakdolgozókat, a nővéreknek munkáját, azt, amit ők letesznek, a műtős fiúkét és bárki másét, aki az egészségügyben dolgozik.
Hát igen, így lehet talán a legjobban megtanulni ezt a szakmát, úgy érzem, hogy amikor most, mint igazgató kiad bármilyen feladatot bárkinek, aki ön alatt dolgozik, azért tudja körülbelül, hogy milyen nehézségekkel kell annak az illetőnek számolni.
Igen, ezért gondolom, hogy nem felesleges volt, hanem ez egy jól kiszámított része
lehet, hogy
volt.
Hát lehet, hogy a Jóisten ezt így alakította, és utána tovább járt, és el is végezte az Orvostudományi Egyetemet. Ez egy általános orvosi kar, ahová járt, és utána különböző szakvizsgákat tett le. Milyen szakvizsgái vannak még, hogy kérdezzem?
Hát ugye ott egy általános orvostudományi diplomát kap az ember, először. Utána jön a szakosodás, amikor is elhelyezkedünk bizonyos szakterületen. Én mondhatom, hogy a legszebb szakterületet és szakmát választottam, a csecsemő és gyermekgyógyászatot. Nyilvánvalóan vannak kollégák, akik vitatkoznak ezzel, de ez így van jól, hogy számukra pedig más a legszebb. Nekem a gyermekgyógyászat az, ami már 25 éve a legszebb szakterület, úgyhogy én gyermekgyógyász lettem, majd a gyermekgyógyászati szakvizsga megszerzését követően általában az ember még tovább specializálódik, ahogy ezt hívjuk, és gyermek vesegyógyász, gyermeknefrológus lett belőlem. Ennek még kisebb kiegészítő szakterületeként a gyermekkori magas vérnyomás területén szereztem még képesítést.
És úgy tudom, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is járt. Ha ezek közül, a külföldi országok közül, vagy egyetemek közül megemlíteni egy párat.
Egyetemi lét, és én ezt ezért szeretem a mai napig, az folyamatos felfrissítését igényli a tudásunknak,
igen,
hiszen oktatunk is. És az oktatás mellett kutatás is zajlik. Ennek kapcsán az ember eljuthatott külföldre, így az egyik ilyen út Németországba vezetett, már a családdal együtt, egész pontosan Essen nevű városba, a Ruhrvidéken, az ottani egyetemen dolgoztam 27 hónapot,
igen,
majd hazatérve, jó néhány évet eltöltve itthon, egy következő lehetőség az Egyesült Államokba vitt, ott pedig egy kisvárosban, Nyugat-Virginia államban másfél évet tölthettem el az ottani egyetemen, részben, vagy nagyobb részt tudományos munkát végeztem.
Ezek gondolom ilyen speciális tudományos munkák voltak, amit el is tudna nekünk mesélni, de hallgatók nem biztos, hogy annyira tudnák ezt értékelni. Ha egy-két érdekességet ebből nekünk elmondana.
Hát nagyon röviden arról van szó, hogy én a németországi tanulmányúton ismerkedtem meg a vese átültetés problematikájával. Igen. Adódik ez abból is, hogy ahol most dolgozom, az Magyarország legnagyobb központja, ami a szervátültetett gyerekek gondozását jelenti, és hát azért számos tudományos és klinikai kérdés van még megválaszolatlanul ezen a területen, hogyan tudjuk a legjobb minőséget biztosítani, igen, mind életminőséget, mind az átültetett szerveknek a túlélését és minőségét, és ebből a szempontból elég sok tudományos kérdés merült föl, ezek közül néhányat volt szerencsém Németországban is, és az Egyesült Államokban is tanulmányozni.
Igen.
Talán az elért eredmények, amiket közösen csapatban elértünk, azok egy picit, egy hajszányit hozzá tehetnek ahhoz, hogy meg tudjuk nyújtani a átültetett szerveknek a túlélését, és hogy minél jobb minőségben éljenek ezek a gyerekek.
De azt gondolom elmondhatjuk, hogy azóta, amióta elkezdte a szakmát, és pont erre a része specializálódott, azóta azért nagyon sok minden fejlődött.
Rengeteg,
és fejlődik is.
Rengeteg.
Akár napról napra újabb kutatási eredmények.
Rengeteg, jön, rengeteg. Manapság az orvostudományi kutatásokat követni is, azt mondom, hogy majd, hogy nem szinte lehetetlen, örül az ember, ha nagyon-nagyon szűk szakterületén tudja követni a legújabb eredményeket.
Hát gondolom, akkor ön is nagyon sok folyóiratot, szakirodalmat olvas, hogy napra készen tartsa a tudását.
Igen, szokták, igen, szokták mondani, de ez így is van, hogy ez nem egy 8 órás, és nem is munka, ez egy jó értelembe vett szerelem, ez egy hivatás.
Persze. És ezt csak így lehet ezt csinálni.
Én azt gondolom, csak így lehet csinálni.
Na most egy aranyos, érdekes kérdés, hagyd kérdezek öntől, hogy milyen érzés önnek, hogy úgy is mondhatnám az ön szakmáját, hogy ön a Jóistennek a kinyújtott karja.
Igen,
ez mit jelent önnek?
A beszélgetés előtt fogalmaztuk meg így ezt, igen, közösen. Igen. Én hiszem és így gondolom, hogy a tudás, amit az ember összeszed az élete során, az egy nagyon fontos dolog. De önmagában ez még mit sem ér.
Igen.
Kell egy nagy adag gyakorlat hozzá, és kell valami több, kell az a lélek, amit hozzáteszünk, és itt jön be az, hogy természetesen mi gyógyítunk, de valahol ott van a Jóisten mögöttünk, és mi ezen keresztül, vagy az ő segítségével tudjuk a legjobbat nyújtani. Hagy mondjak egy Fekete István idézetet.
Nagyon szívesen hallgatjuk.
A szabad ehhez kapcsolódóan.
Persze.
Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől kaptuk örökbe. De még ezekkel is azt teszünk, amit akarunk. csak egyszer be kell számolni róluk, hogy mit csináltunk velük. Azt gondolom, hogy az orvosi hivatással is ez a helyzet, hogy ott van az a lélek, amit kaptunk, és sok mindent mi irányítunk, de be kell számolni róla.
Egyszer.
Egyszer.
Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy ön gyakorló orvos is, vagy még tanítványai is vannak?
Az orvos egyetem egy speciális képződmény.
Ezért kérdeztem.
Most fog indulni a 250. tanév a Semmelweis Egyetemen, a legrégibb orvosképző egyetem Magyarországon és a régióban. Nekünk hármas feladatunk van. Nyilvánvaló a betegek gyógyítása, de ezen keresztül a jövő generációnak az oktatása. Nagyon nem mindegy, hogy kik és milyen tudással és milyen lélekkel jönnek utánunk, és kik fognak nem csak minket, hanem a következő generációkat gyógyítani, tehát az oktatás. És ahogy az előbb itt beszéltünk róla, nem elhanyagolható, hogy mindezt akkor tudjuk a legjobban tenni, hogyha igyekszünk legalább a saját szűk szakterületünkön új ismeretekkel hozzájárulni a tudományhoz, tehát a kutatás is hozzátartozik. Ez a hármas egység, vagy ez a három lábon stabilan lehet már állni, ez az, ami az egyetemet.
Igen, ez a legbiztosabb, egyetemet a három ponton áll az ember.
Így van, így van. Ennek megfelelően részt veszek az oktatásban, és klinikai igazgatóként én nem lennék hiteles személy, hogyha a betegellátásban nem lennék ott. Tehát,
nem ismernék el a többiek, a tanítványai,
természetesen,
gondolom, ugye?
Természetesen, így van.
Azt szeretném kérdezni, hogy gondolom még nagyon sok terve van az életbe, akár ilyen szakmai terve is. Mi az, ami nagyon a első helyen van önnél? Hogy mit szeretne még elérni, ha szabad ilyet kérdezne, Attila?
Hogyne. Ahogy a számokból össze lehetett rakni, én 25 évvel ezelőtt, majdnem napra pontosan október 1-én lesz 25 éve, hogy beléptem a Semmelweis Egyetem Bókai Gyermekklinikájának a kapuján, és azóta nyilvánvalóan itt volt ez a két kisebb külföldi út, de igen, folyamatosan ott dolgozom. Az én célom, vagy amit szeretnék, a Bókai Gyermekklinikát, ami egyébként egy nemzetközileg elismert, mondom, kiváló gyermekgyógyászati intézmény, még inkább a gyerekek és az oktatás szolgálatába állítani. Gyakorlatilag nekem ez a második otthonom, és a fő cél az, hogy a Bókai Gyermekklinika az, ahogy 180 éve, ez egy 180 éves intézmény, így talán ez a szám keveset mond, de azt mondom, hogy Európában a negyedik legrégebben alapított gyermekgyógyintézet. Gondoljunk bele, 1839 az igen, alapítás igen éve. Tehát ahogy az elődök letették azt, hogy ez a klinika 180 éve működik, egy perc bezárás nélkül a beteg gyerekek gyógyítása zajlik, és mindenki hozzátett valamit, igen, az adott értem időben.
És idáig eljutott.
És eljutottunk. Klinika. Szeretném, hogyha lenne még sokszor 180 év,
persze,
és nem miattam, hanem az a most ott levő miatt csapat, igen, és az a munkatársi gárda le tudná tenni a
miatt, ugye?
Így van. Így
legfőképpen
van. Tehát hozzá tudná tenni a gyerekgyógyászathoz azt, hogy értem, minél több gyereket gyógyítsunk meg.
Igen, hát ez nagyon szép terv, amit kitűzött maga elé. Engedje még meg, hogy a családjáról hagy kérdezzem, doktor úr, ha róluk mesélne.
Én mondtam, hogy az egyetem az több szempontból meghatározó volt számomra, azért is, mert a feleségemmel is ott ismerkedtem meg, méghozzá
elég
korán az egyetem elején, ő is orvos.
Értem.
Ő is orvos. Tudom, ezt sokan elmondják, hogy milyen szerencsések, a Jóisten milyen kegyes volt hozzájuk, de én tényleg azt tudom mondani, hogy valószínűleg jó kedvében hozott össze minket, és a gyerekek is így születtek, mert egy végtelenül szerencsés embernek mondhatom
magam. Két
gyermekünk van, és egy olyan család vesz körül, bár most már gyerekek lassan fölnőttek, és
hány évesek, ha szabad
hát kérdezni? 25 éves a lányom, és 18 igen éves múlt, lassan 19 lesz a fiam, úgyhogy
ők nem akarják az önök szakmáját?
Nem. Ők másfelé nézelődtek.
Ez is előfordul.
Egyikük mérnök, a másik pedig most keresgéli a helyét az életben,
igen,
úgyhogy majd meglátjuk, de nem az orvosi pálya az, ami vonza őket. De visszatérve a családra, nem lehet komoly eredményeket elérni, és nem lehet szívvel, lélekkel napközben ott lenni a munkáján, akkor nincs egy támogató és megfelelő biztos családi háttér az ember mögött.
Ez így van.
De szokták mondani mindig, hogy a sikeres férfi mögött ott van a hölgy. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy minden olyan ember mögött, aki oda teszi magát és teljesíteni tud, azok mögött ott van a család. És lehet legyen az feleség, férj, gyerekek, de ez csak úgy megy, hogyha egy összetartó és szerető család van a háttérben.
Mesélte még a riportunk előtt, hogy amikor önt kinevezték igazgatónak, akkor a feleségétől egy nagyon szép ajándékot kapott, ha ezt elmondaná a hallgatóknak.
Igen, ez 2013 októberre, valahogy az október látszik mindig visszatér, és a feleségemtől és a gyerekektől egy feszületet kaptam.
Igen.
Amiről kiderült, ugye, ők mentek utána a történetnek, hogy ez a feszület 110 évvel ezelőtt a Mátyás templom akkori plébánosának a szobájában, az ő hálójában volt feszületként föltéve. Ez a feszület most 2013 októberre ugta az irodámban, a falon található, és én úgy megyek be minden reggel, és úgy jövök el a munkahelyről, hogy egyrészt elhaladok a feszület alatt,
igen.
Másrészt pedig tudom, hogy jó értelemben, de szem előtt vagyok, és figyelnek, hogy mit teszek, és
fentről,
és egyszer el kell számolni, hogy mit csináltunk azzal, igen, az értelemmel, a tudással és a lélekkel, amit kaptunk.
Fentről.
Tényleg azt hiszem, hogy a lélek ott dolgozik bennünk, az, hogy mi ezzel mit teszünk, mikor kapcsoljuk be, az a mi felelősségünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy az alapvető értékrend mentén éljük az életünket, és ezt az értékrendet pedig a Jóisten megszabta a számunkra. Nevemből adódik, ugye az ember a kezdőbetűket összerakja, ugye a Szabó Attilából az S-ra, én azt szoktam mondani, ezzel szoktam sokszor lezárni a beszélgetéseket, hogy egy utána gondoltam, hogy miért pont ez. Nekem mindig az jön vissza, hogy a szolgálat és az alázat, ami meg kell, hogy határozza az ember mindennapjait.
Igen, azt hiszem, ez egy nagyon szép megfogalmazás volt, és ez záró mondatnak is tökéletes, és úgy érzem, hogy sikerült önt bemutatni a Mária Rádió kedves hallgatóinak, úgyhogy engedje meg, doktor úr, hogy elköszönjek öntől, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
És mindenki, amen.
Nagyon szépen köszönöm az önnel készült beszélgetés még egyszer.
Köszönöm én is.
Dr. Szabó Attila professzorral, a Semmelweis Egyetem Bókai Gyermekklinika igazgatójával, Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Napindító műsorunk hétfői vendége a Bangladesből hazatérő dr. Csókai András lesz, aki az elsők között a Mária Rádiónak ad részletes beszámolót a fejüknél összenőtt szijámi ikrek szétválasztó műtétjéről és az ima erejéről. Tartsanak velünk hétfőn 7 óra 5 perctől.
Mária Rádió.